Zsoltárt választom egy kicsit elemzésre, amely számomra a legkedvesebb, mert ebből a Zsoltárból imádkozott Jézus a kereszten. Ez a éli-éli lamma szabadtáni, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? A hívő zsidóknál Jézus korában is, és ma is ez a Zsoltár a kis gyermekeknek az esti imája. Félelmetes, ha ezt végig elemezzük, egy 4-5-6-7 éves gyermeknek, majd a végén fog kiderülni, hogy miért pont ezt a nagyon kőkemény imádságot tanítják a zsidók. A második vers. Én Istenem, miért hagytál el, távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Na most én nem merek nektek százalékot mondani, de ha én böcsülettel végig gondolom mondjuk a 59 évemet, hogy hány százalék az, amit közvetlen Isten közelségben, szeretetben, ilyen értelemben melegben éltem át, és hányszor éltem meg Istennek a hiányát, a távolságát. Na most úgy gondolom, ha az ember böcsületes, akkor nagyon sokszor van ebben a helyzetben, hogy azt éli meg, hogy az Isten elhagyta. És itt az ismétlődés nyilván nem véletlen, hogy hányszor mondom, hogy Istenem, hol vagy? Istenem, miért a gonoszok dáridóznak? Itt visszaidézem azt a gondolatot, hogy a Zsoltár, Uram, bocsánat, szadista módon őszinte. De nem egy illúzió, hanem hogy azt élem meg, hogy Isten, kimondom a szót, hogy nincs. És hát én Istenem, ez nem egy költői, hanem hányszor mondom ezt ki, hogy Istenem. És távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Egy részvétlen, érzéketlen Istennek a képe, ez az első kép. Istenem, Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Itt kell visszautalnom a múltkori előadásomra, amikor a szeretetről volt szó, hogy a szeretet az nem birtokom, hanem Istentől kapott karizma. Tehát Jézus azért lett emberré, hogy kedvesedjék, és ezt a tökéletes kiszolgáltatottságot az Istennek olyan szinten élje át, hogy a semmi fölött, a kereszten, a föld és az ég fölött ott lebeg. És csak néhány maroknyi levegője van, és hamarosan meg fog halni. Aztán a Zsoltár így folytatódik. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. És akkor van egy félelmetes kontraszt, hogy ez a harmadik vers még megerősítette a második versnek a tapasztalatát, és a negyedik versben pedig ezt mondja, pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Tehát eljut a kétségbeesés határáig, hogy nincs Isten, hogy részvétlen az Isten. És ugye éjjel és nappal hívlak, nincs nyugtom éjszaka sem. És akkor megcsillan valami, és ez a mi számunkra is végtelenül fontos, és ezt nem szólamként mondom, hogy megcsillan az üdvösség történet. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Minden egyes Zsoltárnak négyféle értelmezése van, és négyféle értelmezése jogos. Egyik sem önkényes. Az egyik, ha most szó szerint ezt imádkozta egy mélyen hívő zsidó ember, amikor kimondta, hogy róla szólnak Izrael dicséretei, akkor fölidézi Ábrahám kiválasztását, hogy tőle fog majd a Messiás származni, fölidézi az egyiptomi szabadulást, hogy megkapták az ígéret földjét, akkor is, ha most gyötrődöm, hogy nincs Isten, egy pici kis fény gyullad az üdvösség történetben. Tehát újra mondom, nem oldódik föl a nyomorúságom, de hogy annak a közösségnek tagja vagyok, erről már szóltam az előbb, amelyet Isten, ahogy az egyik Mózes könyvben szerepel, a második törvénykönyvben, hogy sasszárnyon hordta Izraelt, mint egy anyamadár. Na most az nagyon fontos, hogy nem hazudik, a jelennek a szorongató nyomorúságát nem sinkeli, hanem te akkor is szent vagy, és te tudod, hogy miért kell most ezt átélnem. Akkor is te szent vagy. Nem feledékeny, nem bűneimért büntetsz, mint hogy szerepel a vakon születettnél, ugye, hogy azért szület vakon, mert bűnei voltak, vagy a szüleinek voltak bűnei, te szent vagy. És akkor tovább így szól a Zsoltár, benned bíztak őseim, bíztak és megmentetted őket, hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. Na most, előbb már elkezdtem mondani, hogy akkor értjük és magyarázzuk a Zsoltárokat helyesen, hogyha négy dimenziót együtt látunk. Egyik egy ószövetségi zsidó olvasat. Elmondtam Ábrahámtól kezdve sok mindent. A második egy Jézusra való alkalmazás, aki ugyanilyen elhagyatott volt éppen a kereszten. Ezt már mondtam is. A harmadik, hogy az új Izrael az az egyház. És ha most végignézem az egyház történelmét, mondjuk az első 300 éves, hogy mondjam, véres keresztény üldözést, hogy pont ez a kiszolgáltatottság, a vértanúk vére, a kereszténység magvetése, vagy hogy megint a krisztusi alkalmazás, hogy a sátán majdnem a diadalát ülte, hogy emberek kivégezték az Isten fiát, és akkor törött ki a fogat. Izrael, Jézus, az egyház, és végül itt vagyok én. És mind a négynél ugyanezt teljesedik, hogy az ilyenfajta szorongatottság, elhagyatottság, gyötrődés, fetrengés, nem tudom már milyen szót használjak, nem értem, de már sok ilyen eseménynek tanúja vagyok, nyilván ismerem én a üdvösség történetet, és majd később fog ez megcsillanni, hogy Isten innen is talál kiutat. Hát nem azt mondom, hogy nem jön a farkas, nem jön a farkas, hát már eszi az első báránynak az első lábát. Tehát nagyon fontos, hogy újra mondom, nem a valóságot hamisítja meg egy illúzióval, hanem tényleg, hogy ilyen a veszedelem, ilyen súlyos. És ugye itt már megcsendül egy példa, hogy benned bíztak őseink. Tehát az én utam is, ne reteszeljem el a megoldást. Ahogy Egyiptomban halálra volt ítélve a nép, meg kellett minden fiúgyermeket ölni. És Isten támasztja a Mózest, aki kivezeti a népet a fogságból. Tehát benned bíztak őseink. Bíztad és megmentetted őket. Hát én még nem látom a megmentést, de aki ezt annak idején imádkozta, vagy írta ezt a Zsoltárt. Nyilván imádkozta és később leírták. Hozzád kiáltottak, megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. És megint ez az oda-vissza tekintgetés, hogy most megint magára esik a tekintete. De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek és megvet a nép. Úgy gondolom, ez is mindannyiunknak tapasztalata, hogy én hogy érdemelhetem ki az Isten kegyelmét. Igaz, hogy megmenekedett a választott nép a Vöröstengeren köröztül, később kiszabadultak a babiloni fogságból, de ha követelhetem az Istentől azt, hogy most rajtam mit segítsen, és kimondja ezt a kegyetlen szót, hogy féreg vagyok és nem ember. Gyaláznak az emberek és megvet a nép. Ebben a Zsoltárban az is félelmetes, hogy nem csak külső ellenségről szól, hanem a népéből rekesztik ki ezt az imádkozó embert. Megvet a saját népe veti meg. Hát Jézust is a Szentvároson kívül pogányok ölték meg. Tehát újra mondom, nem lesz mindig érkezésem a négy dimenziót végigjátszani. Izrael, Jézus, egyház és én. De mind a négynél minden betű a helyén van. Gúnyolódnak rajtam, mind akik látnak. Ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg ő. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Újra mondom, nincs érkezésem a négy dimenziót végelemezni. Itt most a jézusi dimenziót erősítem meg. Gúnyolódnak rajtam. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg ő, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Na most nagyon fontos, hogy illúzió az, ha a reményemet saját magamba vetem. Egy más szóval ez közröhely. Most hasonló illúzió, hogyha emberi erőtől várok segítséget. Egyik Zsoltár, újra mondom, szadista mondata, átkozott, aki emberbe veti a reményét. nem a bizalmatlanságot gerjeszti ez a mondat, de egy ilyen típusú nyomorúságból ember nem húzhat ki. És majd ezt később is vissza fogom sokszor játszani, hogy ezek a zsoltárok ott óriásiak, amikor ez a veszedelem, ez a fenyegetettség a halállal azonos. Hogy van egy olyan fajta veszedelem, ahonnan semmifajta emberi segítség nem emelhet ki. Semmifajta. És most ezeket oszlatja el, hogy a népem is gúnyolódik rajtam, és nincs semmi segítség. És most jön a legszebb, ezt a négy dimenziót mindig váltogatja a zsoltáros is, hogy ugye volt egy remény, ami megcsillant a választott nép történetében, hogy hozzá fohászkodtak Izrael fiai, és most jön a személyes dimenzió. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőjét. Akármilyen nagy az orvostudomány, azért egy félelmetes dolog egy gyermeknek a születése. Hát most is ugye itt volt a beiskolázás nálunk, és ugye a születésnél hány ember sérül? Hány magzat a gyermek újszülött sérül? És ugye ez a születés és a halál, az két teljesen hasonló dolog. Nem csak úgy, hogy az életnek első pontja, meg utolsó pontja, hanem ezt én most nagyon őszintén mondom, és remélem senki nem botránkozik bennem, hogy a anya méhből kibújtunk, valami hasonló lesz, amikor a földi terekről átjutunk az örök boldogságba. Pont olyan születés lesz. És ugye a születésnek ilyen kézzel foghatóan rajzolja meg a képét, hát most is minden tisztességes bába meg orvos így csinálja, gyermeket oda helyezi rögtön édesanyjának a keblére, és a gyerek hamarosan, most nem tudom pontosan hány óra múlva, elkezd szopikázni. Hát hogy kijött abból a sötétségből, ami védett hely is, tehát most nehogy félértsetek, de megszületik a világra, és ugye itt ez szerepel, biztonságra helyeztél anyám emlőjét. Tehát az Úristen tervezte meg, hogy a leggyönyörűbb táplálás nyilván a édesanyja emlői által van, és a héber szó még nem is azt mondja, hogy biztonságba, hanem bizalomba helyeztél. Tehát az rosszul fordítja a minden zsoltáros könyv, ezt írja, elrontja. Anyám keblén az emlőkre bizalomba helyeztél. Na most ezt nagyon jól tudjuk, hogy az ősbizalomnak a pontja az pontosan ez, az anya és a hűszülő kapcsolata. És ő mögötte látja az Istent, hogy aki így gondoskodott akkor róla, ez most se feledkezik el. Tehát ahogy mondtam, hogy élettapasztalat, olyan gyönyörű életképek, hogy ez sehol sem lehet. És akkor most még egyet visszalép, tehát idézte a születést, és most visszalép a születés előtti állapothoz, ez a 14. vers. Már anyám ölében is rád voltam utalva. Anyám méhében is te voltál Istenem. Tehát a születés csodáját láttuk, és most visszamegy, ha tetszik, a fogantatási, legalább a 9 hónapról szól, a legnagyobb biztonságunk van. Ezt nem én olvasom bele, de ha Isten gondoskodó jósága már a természet szintjén ilyen, hát akkor most mit zörgök én? Tehát újra mondom, van egy üdvösség történeti távlat és remény, meg van egy személyes történeti távlat, a fogantatásom, a 9 hónap gyönyörűséges korszak, meg hogy megszülettem erre a sártekére. És itt, erről a szeretet himnuszban hosszan beszéltem, hogy én a fogantatásomtól kezdve mindig rá vagyok utalva valakire. Ugye ott a gnózis az volt, hogy az én tudásom az üdvözít engem. Hát közröhely. Tehát, hogy anyám, most uram, bocsán, nem abortált adott, hogy 9 hónapig hordozott. Nekem énekelte az angyalos énekeket, mikor még anyám méhében hordozott. Aztán világra szült. Aztán, hogy mondjam, hogy az Isten álmodta ezt meg, de a függőségem, amiről beszéltem az alázat kapcsán, hogy rá vagyok utalva másra, az megint itt van. Tehát nem én szereztem meg a táplálékot, hanem anyám táplált engem. És amikor ezeket kimondta, nem csak fölidézi ezeket a üdvösség történeti, meg a személyes történeti reményt adó képeket, hanem elkezd imádkozni. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hát előbb annyira gyötrődött, hogy nem tudott kéréssel fordulni oda, hanem feketével megfestette az ott valóságot, és mikor fölcsillan a üdvösség történeti kép, hogy kimentette Izrael, sokszor elmondtam már, hogy rólam gondoskodott fogantatásomtól kezdve, akkor végre eljutok oda, hogy tudok kéréssel fordulni ehhez a Szent Istenhez. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. A tekintet váltások, üdvösség történeti múlt, a saját fogantatásom, születésem. És most megint visszahuppan a jelenbe. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt a bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok csoportja kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ehhez nem is szabad többet hozzátennem, csak fölidézem a jézusi dimenziót, hogy betű szerint a kereszt alatt a köntösére sorsot vetnek, átjukasztják kezeit, lábait. Ez az élmény, vagy ez a szorongás, nem mondom, hogy naponta az osztályrészünk, de nagyon gyakran. És ebből az azonosításból derül ki, hogy Isten itt is hatalmasabb, ő ezen a ponton is tud segíteni. A következő szakasz, amikor szembesül ezzel, hogy tényleg így van, senki más nem segíthet, és ennyire szörnyű, az utolsó perchez érkeztem el, akkor a 20. verstől így fohászkodik. Ó Uram, ne légy távol, erősségem siess segítségemre, ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából, szabadíts meg a oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül, engem nyomorultat. Az imádság kapcsán, mikor általánosságban beszéltem az imádságról, nagyon élesen mondtam, hogy semmit nem ér a távol Isten. Hát gyere ide, hát vedd már észre, hogy itt nyöszörgök, már alig van hangom is. Tehát az Istent, ha szólítom, akkor előbb már mondtam, hogy a kétségbeeséssel ne zárjam el az utat, hogy jöjjön hozzám, hanem hívom. És újra mondom, hogy az imádság azt teszi közel valóvá az Isten. Nem az, hogy az illúzió szintjén, hanem mert ő szabadságot adott nekem, és ha nem hívom, a szabadságomat tisztelve ebben a helyzetben is távol marad. Nem azért, mert érzéketlen, mert lelketlen, hanem mert szabad vagyok. Hát ha nem kell nekem, akkor csináld magad. De ezt nem bosszúból mondja, mert mi vagyunk így időnként, de ő nem ilyen, ő szent. Ahogy már előbb mondtam, hogy ezek a képek, ugye még az előbb is szerepelt, ugye, hogy szétfolytam, mint a víz, szívem, mint a viasz, megolvadt a belsőben, torkom kiszáradt, mint a cserép. Ezek egy haldoklónak a képei. És a Zsoltár akkor is, ha nem betű szerint a halálról szól, de az emberi létnek ezt az esendőségét, mint a virág, mint a fű, amely ma virít, holnap meg megszárad, hogy ezt nagyon jó, hogy tudatosítja bennünk. Mert ez az élet, ez a valóság, ez az őszinteség. És akkor a következő a 22-es, 23-as sorok. Te válaszoltál, hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetnek. Az nagyon fontos, hogy amikor ezt kimondja, hogy a bivajok szarvai közül engem nyomorultat szabadíts meg, akkor az is itt van, hogy te válaszoltál. Tehát nem úgy, hogy most én azt a bivajt kisebbre zsugorítom, vagy mit tudom is én azt mondom, hogy Isten majd megsegít, hanem van valami olyan Isten tapasztalata, hogy az az Isten, akit eddig távolinak gondolt, az most itt van. Ezt már elmeséltem, csak nagyon ide passzol, hogy abban a szenvedőben jobban jelen van az Isten, mint amikor könnyen fut az ember életének a kocsia. Tehát, hogy az Isten ott van, válaszol. És most ő lesz olyanná, mint amiből eddig erőt merített, hogy én is hirdetni fogom, hogy te ilyen Isten vagy, próbára teszel, De nem elinalsz, hanem megjelensz és válaszolsz. Tehát hirdetem nevedett testvéreinek, dicsérlek a gyülekezetben. És most a következő 24-től 27-ig való vers, az tulajdonképpen, ahogy már előbb is elmondtam, hogy a nevedet hirdetem a gyülekezetben, egy Isten dicsőítés. Kik az Urat félitek, dicsérjétek ő, Jákob utódai, mind dicsőítsétek ő. Rettegjetek tőle, Izrael utódai mind, mert nem veti meg és nem utálja a nyomorult nyomorúságát. Nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. Róla szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt, esznek az alátosak és jólaknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. Amikor választottam ezt a címet a mai elmérkedésnek, akkor ez is mögötte volt, hogy Isten nem rejti el orcáját a nyomorult elő. Ugye az emberek utálkoznak a férgen, megvetik. Az Isten soha senkit nem vet meg. És az ő arca pont ebben a nyomorúságban ragyog fel a legszebben. Hát ő, hogy mondjam, szóval szolidáris ezzel, megint csak lehet a krisztusi dimenziót újra ide idézni. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, megtérnek hozzá, a föld népe leborul előtte, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Ugye ebben a Zsoltárokról szóló középkori gondolatban benne van, idéztem az előbb, hogy a Zsoltár a föltámadást hirdeti. Na most teljesen más volt a görögöknek az örök élet hite, mint a zsidóknak, meg a keresztényeknek. Ugye az idealisták, mint a Platón is azt mondták, hogy az emberi lélek, amely megismerte az ideákat, kapcsolatba lépett az örökkel, nem pusztítható el. A zsidó fölfogás és a keresztény fölfogás az olyan, hogy a halálom, az egy tökéletes megsemmisülés. De ahogy az Isten az anyagéhben összeszőtte a testemet, ő teljesen ingyen egy vadonatúj örök életet teremt nekem. Tehát az is épp olyan ajándék, mint a földi életem volt. És ezek a sorok, hogy az ember nem tudja életét megtartani, de viszont tud adni egy tökéletes, már olyan életet, amely fölött a halálnak nincs hatalma. És akkor az záró sorok, én pedig érte élek, utódaim szolgálják őt, beszélni fognak az Úrról a jövő nemzedéknek, jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz.